a mi Isten tiszteletünknek megszentelése és megáldása. Jöjjön az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen. Krisztus, ki vagy nap és világ, minket sötétségbe ne hagyj. Urunk, ezzel a lelki gondolattal közeledtünk te hozzád, és szeretnénk a te közeledésedet, és Urunk, átélni ebben az Isten tiszteleti órában, amikor sokszor átéli a lelkünk a sötétséget, a maga fizikai és lelki valójában. Urunk, tudjuk és hisszük, hogy te vagy a világ világossága, és ezért ebben az órában is te hozzád jövünk, mert te tudsz megvilágosítani embereket, népeket, országokat, vezetőket, rendszereket, hogy mindegyik te neked engedjen. Ó, Úr Jézus Krisztus, magasztalunk téged azért, hogy a mai napon megpihenhettünk munkáinktól, de magasztalunk téged azért, hogy minden ünnepet azért hozol az életünkbe, hogy az emlékeztető legyen számunkra, hogy szükség állapotok idején mindig te vagy a megoldás, ott, ahol elfogy az örömhír, ott te tudod meghirdetni az evangéliumodat, ott, ahol nincs már szabadság, ott a te igét tudja hirdetni, ha a Fiú megszabadít titeket, valósággal szabadok lesztek. Úrunk, szeretnénk ma mindent, ami emberi, földi, letenni a te kezedbe, mert óhajtjuk, Urunk, a mennyeit, s a veled való lelki találkozást. Könyörülj meg rajtunk, Urunk, és nézd most meg bennünket egyen-egyenként. Próbáld meg a mi szíveinket, s ha olyat látsz bennünk, Urunk, ami nem kedves előtted, kérünk, hogy mutass rá, és taníts bennünket, hogy úgy legyünk a te tanítványait, hogy mi valóban te tőled tanulunk, s adj nekünk, Urunk, te benned olyan tudást, hogy azt alázattal tovább tudjuk adni, miközben mindig tereját mutatunk, soli deo gloria. Kérünk, Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, dicsőítsd meg most is ebben az órában önmagadat a te igéd által, szólj hozzánk, mert óhajtjuk hallani és befogadni a te éltető igédet. Ámen. Kedves szeretett testvérek, Istennek igéjét olvasom a mai napra rendelt új szövetség ige szakaszból, Lukács evangéliumának 9. részéből, annak is az első 11 verséből. Miután összehívta a 12-t, erőt és hatalmat adott nekik minden ördög felett, és a betegségek gyógyítására. Aztán elküldte őket, hogy hirdessék az Isten országát és gyógyítsanak. Ezt mondta nekik, semmit ne vigyetek az útra, se botot, se tarisznyát, se kenyeret, se pénzt, két-két alsó ruhátok se legyen. Amikor betértek egy házba, ott maradjatok, s onnan induljatok tovább. Ha valahol nem fogadnak be titeket, amikor kimentek abból a városból, verjétek le még a port is lábatokról, bizonyítékul ellenük. Útra keltek tehát, és jártak faluról falura, hirdették az evangéliumot, és gyógyítottak mindenütt. Heródes a negyedes fejedelem meghallotta mindazt, ami történt, és zavarban volt, mert némelyek azt állították, hogy János támadt fel a halálból, némelyek azt, hogy Illés jelent meg, mások pedig azt, hogy a régiek közül támadt fel valamelyik próféta. Heródes ekkor így szólt, Jánost lefejeztettem, de ki lehet ez, akiről ezeket hallom, és látni akarta őt. Amikor az apostolok visszatértek, elbeszélték neki mindazt, amit tettek. Akkor maga mellé vette őket, és elvonult velük külön egy Bétsajda nevű városba. De amikor a sokaság észrevette, utána ment, Jézus örömmel fogadta őket, beszélt nekik az Isten országáról, és a gyógyulásra szorulókat meggyógyította. Kedves testvérek, a mai nap, október 23-a különleges nap, hiszen az emberek egy részre nem tud vele mit kezdeni. Csupán annyit észlel és tapasztal, hogy nem kell munkába menni, munkaszüneti nap van. A gyermekek is megtapasztalják, hogy nem kell iskolába menni, de volt iskolai ünnepség. És vajon magyar polgárokként hogyan is álljunk, sőt reformátusokként ehhez az ünnephez, és mint minden időben legyen a személyes életünk, vagy magyar nemzetünk életének ünnepi eseményei, nekünk mindig az Isten országa felől kell tájékozódnunk, és mindig az Isten igéjéből kell, hogy látást, erőt és jövőt merítsünk. És mi ezt tesszük a mai napi ige alapján is. Arról hallunk, hogy az Úr Jézus a 12 tanítványt, akiket mondhatjuk úgy, hogy létrehozott, mert nem volt ilyen közösség, amikor az Úr eljött erre a földi létre. Nem volt olyan közösség, amely kimondottan őt várta volna. Arról hallunk, hogy amikor az Úr Jézus megszületik, azon a bizonyos betlehemi éjszakán, nincs senki, csak három napkeleti bölcs, aki követ egy Istentől számukra adatott jelet. S arról hallunk, hogy a pásztorok azok, akiket mély álmukból felébresztve tud csak az angyali kar is egy csodálatos üzenettel ellátni és útra indítani. Nekik is egy jel adatik a jászol bölcsőben, de nem hallunk arról, hogy lett volna olyan emberi közösség, lett volna olyan elgondolás, amely kimondottan és helyesen várta volna az Úr Jézust. Nagy felkiáltó jel kell, hogy legyen ez az életünkben, mert az Isten gondolata sajnos nagyon távol van az emberi gondolattól. Azt mondja Ézsaiás próféta könyvében, hogy ahogyan az ég a földtől messze van, ilyen messze vannak az én gondolataim a ti gondolataitoktól, és az én utaim a ti utaitoktól. És mégis Isten jónak látta, akkor is, ha nem helyesen várták a messiást, akkor is, hogyha nem úgy várták, és nem vették komolyan az Isten igéjét a korabeli emberek, mégis az Atya megnyitja az egek egeit, elküldi az ő egyszülött fiát, és ad neki az Isten országának erejéből, hatalmából oly csodálatos mértékkel, hogy Jézus valóban messiás, láthatjuk, mert neki van hatalma az embereket bevinni az Isten országába. Így jön létre az az első kis gyülekezet. Így jön létre az a 12-es kör, a tanítványi kör, amelyet Jézus felruház erővel és hatalommal. Szó szerint az az ige szerepel, hogy adott nekik erőt, dunamin, lelki, szellemi képességet jelöl ez a görög szó. Lelki, szellemi képesség, aminek nincs ember, aki birtokában lenne. Isten az, aki ezt meg tudja nekünk adni, a lelki és szellemi képességet. De ez önmagában nem elég, ehhez az erőhöz adnia kellett hatalmat. Exúszia a görög szóval, amely jogot jelent, jogot adott nekik Jézus, hogy az Isten országának erejét és hatalmát gyakorolni tudják. Egy olyan csodálatos kincset ad az Úr Jézus a 12-es körnek, amikor kiküldi őket a környező városokba és falvakba, amely én úgy gondolom, hogy a tanítványok életének egy meghatározó élményévé válik. És miután a hegyi beszéd óta együtt vannak az Úr Jézussal, látták és hallották szavait, cselekedeteit. Az Isten országába nyerhettek betekintést. És ez megint egy olyan, hogy így mondjam, oktatás volt az ő részükre, amelyet senki mástól nem kaphattak volna meg. Jézus olyan embereket hívott el és választott ki, akiket talán mi nem is ajánlottunk volna Jézus figyelmébe. bűnösök, könnyen tévednek, mint Péter, hát igencsak egy szenvedélyes ember, meggondolatlan. Aztán elég, hogyha azokra az arcokra gondolunk, mint Tamás, aki mennyire cinikus és kételkedő, mennyire alaposan megvizsgál mindent. Talán bárki mondhatná közülünk, hogy ez talán lassíthatná az Isten országának terjedését, mert mi emberek sokszor azt hiszük, hogy nagyon bölcs tanácsokat tudunk adni, de a mai ige üzenete az, hogy Isten soha nem hibázik. Tegyük fel a kérdést magunkban, miért vagyok én az Úr Jézus tanítványa? Mert ma is van tanítványi kör, lehet, hogy nem 12-es kör, nem a 70-es kör, hanem sokkal nagyobb, Istennek legyen hála, de miért vagyok én keresztjén? Miért keresztelkedtem meg? Miért konfirmáltam? Miért tettem vallást az én Uramról? Miért nevezem magam kereszténynek, Krisztusinak, Krisztushoz tartozónak? És miért maradok meg benne mindvégig, minden próbatétel és nehézség között? Mert tudjuk, hogy Isten soha nem hibázik. Lehet, hogy sötét van, sötétség borítja életünket, mint ahogyan ma is a bűnnek nagy terhe sötétsége borítja a nemzeteket. Nem a szeretet vezérli őket, nem az vezérli az embereket és a népeket, szervezeteket, legyen bármi is a nevük, hogy valóságos segítséget tudjanak nyújtani a valóságos problémákkal küzdő embereknek. Legyünk őszinték, sokszor csak egy reklámfogásként éljük meg, hogy melyik szegény szervezet és hova küldött milyen adományt, amikor sokszor felháborító vélemények kerülnek napvilágra, hogy ki és mire fordítja a jó akarattal oda szánt összegeket. Persze mindig vannak kevesek, akik becsülettel végzik a munkájukat, és szinte szembe kell, hogy szálljanak azokkal az izmusokkal, azokkal az elképzelésekkel, akik a jót mindig le akarják fogni, és meg akarják fékezni. A mai társadalmaknak a legtöbb energiát maga a kőolaj adja, és amikor megnézzük, hogy hol vannak azok a lelőhelyek, amelyek éltetik az egész világot, a felvilágosult világot, akkor azt kell, hogy lássuk, hogy éppen ott van a legnagyobb tapintható szegénység és nyomorúság. És amikor útra indul egy ebola járvány, vagy útra kell egy megfékezhetetlennek tűnő lázadás, vagy lelki-testi éhség, vagy szomjúság, milyen nagy hír, hogy a fejlett nemzetek a segítségükre sietnek. Bocsássák meg a testvérek ezt a kritikát, de amikor ma a szabadságról emlékezünk meg, amelyet a mi magyar nemzetünk is szót emelt, és amelyet sokan a vérüket sem restelték odaadni, el kell, hogy gondolkodjunk, hogy nemzetek, országok, népek szintjén vajon kinek a tanítványai vagyunk. A pénzé azt tanít minket? A banki rendszer okosítja ki a nemzeteket? Érdekszövetségeknek vagyunk a tanítványai? Vagy legyünk naivak és elégedjünk meg azzal, hogy Jézus Krisztus követője vagyok. Melyik a nagyobb ebben a világban? Mert, kedves testvérek, az életünk a válaszunk, és a válaszunkban benne van a lelki testtartásunk, benne van jegyezve az, hogy bizonyos helyzetekbe hogyan fogunk viselkedni, hogyan fogunk véleményt nyilvánítani, hogy mindvégig ott tudunk-e maradni az igazság pártján, amely nem emberi igazság, hanem a Jézus Krisztusé és az Isten országáé. Az Úr Jézus arra hívta el a 12-t, és arra ad nekik felhatalmazást, hogy menjenek el, és már egy picit a missziói parancsolatnak a megelőlegzését érezzük itt az Úr Jézus részéről, és ez engem annyira megvigasztalt és örömmel töltött el, annak a megtapasztalása, hogy Jézus be akarja vonni a tanítványait abba a szolgálatba, amit ő végez. Nem kiszorítani akarja őket a szolgálatból, nem ellehetetleníteni akarja őket, hogy semmi szín alatt ne tudjanak az Isten országa szolgálatához közel férkőzni. Jézustól távol áll az emberi, a féltékenység, a neheztelés, az érdek. Igen, ez is azt jelzi, hogy bűn nélkül való volt. Őt nem járták át ezek az emberi, balgatag érdekek, értékek, szenvedélyek és féltékenységek, hanem örömmel vonta be a tanítványokat, és örömmel adott nekik hatalmat és erőt, hogy menjetek, és örült annak, hogy ezek a tanítványok az ő hívó szavára engedtek, útra keltek, pedig nem volt könnyű ez az út, hogyan a korabeli filozófusok is járták az ókori településeket, nagyon szegényes és egyszerű életmódot folytatva, öv, cipő és bot nélkül, nagyon sokszor erszényük sem volt. Ezzel is filozófiájukat akarták hirdetni és terjeszteni, hogy nem minden a pénz és nem minden az öltözet. Mai világunkban sokan még mindig hiszik, hogy a ruha teszi az embert. És nagyon sokan még mindig úgy gondolják, hogy egy márkás karóra, vagy egy 50 000 forintos cipő, vagy egy 200 000 forintos téli kabát az ő igazi védjegyük. Szomorú, ha ez alapján bánnak velünk jól, vagy ennek hiányába hátrányosan. Ez is mennyire emberi. Jézus azt mondja, menjetek, ne legyen nálatok öv, ne legyen a lábatokon cipő, ne legyen a kezetekbe bot, mindez mit jelképez? Ne támaszkodjatok senkire és semmire. Ne legyen rajtatok földi védő cipő, amely megőrizheti lábatokat a portól, a mocsoktól, a tövisek szúrásától. Ne legyen a kezetekbe bot, amire ha megfáradnátok, rátámaszkodhattok. Ne legyen a derekatokon öv, ne könnyítse járásotokat, mikor hosszú ruhátokat felövezve hordjátok a derekatokon. Egy valakire támaszkodjatok, arra az erőre, arra a hatalomra, amit nektek adok erre az útra. Kedves testvérek, ünnepekben és hétköznapokban vajon kire támaszkodom? Kinek a jelenlétében ünnepelünk? Mennyire tudom letenni a lelkemről a cipőt, hogy ne védjem önmagamat fölöttébb? Mennyire tudom Istennek átadni a lelkemet? Mennyire tudom levetni lelkemről azt az övet, amelynek sokszor segítségével könnyebb az út, mert amikor rétegeket öltünk magunkra, a bűnnek rétegeit, sokak azért sem szeretnék ezt levetkőzni, mert megkeményíti a lelket, és határozottabban végig tudnak menni küzdelmes útjukon. Vajon miért van sokszor kezünkbe annyi bot, annyi lelki támaszték Jézus mellett? Mikor tudjuk ezeket levetkőzni? Ugyanis arról hallunk a páli levélben, hogy öltözzétek fel a lelki fegyverzetet, legyen rajtatok az üdvösség sisakja, legyen rajtatok a hitnek mellvértje, Vegyétek fel az igazság igéinek a saruit, és legyen rajtatok a Szentléleknek az imádsága, amely benneteket körüljár, megszentel és megőriz. Vajon mennyire vagyunk mi, Jézus által felöltöztetett tanítványok, mennyire tanulunk mi az Úrtól? Mert Krisztus tanítványa csak az lehet, aki tőle tanul, s a tőle tanultakat tovább adja azzal az alázattal, s azzal a szelíd lelkűséggel, amelyre maga Jézus szólít bennünket, tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd lelkű vagyok, és alázatos. Jézus Krisztusban bízni egyedül. Nagy dolog ez. Jézus korában is nagyon sokféle irányzat volt. Volt, akik farizeusi módon gondolkodtak, voltak, akik esszérus módra gondolkodtak az Isten országáról, voltak, akik a szadduceusoknak gazdag palástjaiba öltözve, a jó mód karosszékeiből gondolkodtak az Isten országa dicsőségéről. S aztán Pál apostol is arról számol be, hogy voltak, akik úgy gondolkodtak, hogy ők Kéfáséi, voltak, akik úgy gondolták, hogy Apollóshoz húznak jobban. Pál nem véletlenül hirdeti meg, én Krisztusé vagyok. Sokszor elszomorít, miért nem elég nekünk a Krisztusé? Miért nem elég nekünk az egy szükséges? Miért nem elég nekünk az Isten országa felül való megközelítése a jónak, a rossznak és a szeretetnek? Amikor az Úr Jézus kiküldi a tanítványokat, azt mondta nekik, azért ne vigyenek magukkal erszény, sőt ennivalót sem, mert az Isten ígéje meghirdetésének következménye kell, hogy legyen, hogy ők átadják az Isten országának éltető, tápláló igéit, s ahol ezt befogadják, ott őket valósággal befogadják majd az otthonaikba, s ez az ókori zsidó gondolkodás szerint egyet jelentett az asztal közösséggel is. Ha te az életet hozod hozzám, és az én házamba, akkor én téged az én életemből foglak megtisztelni, és vendégül látni. Milyen fontos dolgok találkoznak itt, hogy nem csak az volt a fontos, amit kaptak, hanem az a személy is fontos volt, akin keresztül kapták az Isten országának igéit. Ez a tiszta és igaz szeretet, amikor nem csak azt fogadom és várom, amit Isten ad, hanem fogadni tudom, és értékelni tudom azt is, akin keresztül Isten nekem ezt eljuttatta. Az Úr Jézusnak a lelkét ezért járta át a fájdalom, mert bár ő az Isten országának mannáit, mennyei kenyerét hozta el testében, lelkében, s mégis amikor Jézus felől vallania kellett volna a tömegnek, tudjuk, hogy még virág vasárnap királyá akarják őt tisztelve választani, a kenyerek csodája véget. Tudjuk, hogy nagypéntekre ez a hitvallás odáig fajul, hogy feszítsd meg. Mennyire nem lehet megbízni az emberben, mennyire nem lehet tanulni az embertől, éppen ezért mondja Dietrich Bonhoeffer, összehasonlítva az emberit és az Istenit, bennem sötét van, nálad azonban világosság. Én egyedül vagyok, ám te nem hagysz el engem. Én kis hitű vagyok, nálad van a segítség. Én nyugtalan vagyok, te vagy a békesség. Bennem keserűség, nálad türelem lakozik, Uram. Nem értem útjaid, de te tudod, milyen úton kell mennem. Így küldi el hozzánk az utat, Jézus Krisztust, hogy valóban úttá legyen, életté és igazsággá, Nagyon sokféle elképzelés lehet ma is kigondolni, hogyan lehetne a társadalmakban, különböző osztályoknak, rétegeknek a szabadsághoz való jogát biztosítani. Én úgy gondolom, hogy Krisztusban felszabadult élet nélkül nincs az az izmus, nincs az a társadalmi elgondolás, amely valódi szabadságot tud adni. Mert ha csak a fiú megszabadít titeket, akkor vagytok valóban szabadok. És miközben látszólag életüket adják sokan emberi értékekért, Jézus a legnagyobbért adta életét, az örök életünkért. Vajon, amikor mai nemzeti ünnepünkön megállunk, és elgondolkodunk azon, hogy kitől is várjuk a mi boldogulásunkat, hogyan is szemléljük mi a mi magyar nemzetünket, benne családjainkat, gyülekezeteinket, vajon eljutunk-e odáig? Uram, mi vagyunk a türelmetlenség, de nálad a béke. Uram, mi nem látjuk az utat, sokszor nem is találjuk, melyik lenne a jó döntés, de nálad soha sincs hiba. Ezt a csodálatos hit élményt fogalmazta meg Túrmezei Erzsébet, és ezzel szeretném bizonyságtételemet zárni. Nem ejt hibát. Ha különösnek, rejtelmesnek látszanak Isten útjai, ha gondok ösvényébe vesznek szívem legdrágább vágyai, ha borúsan búcsúzni készül a nap, amely csak gyötrelmet ad, egyben békülhetek meg végül, hogy Isten sosem ejt hibát. Ha tervei igen magasak, s irgalmak útja túl mély nekem, ha a támaszok mind inognak, ha nincs erő, nincs türelem, s tekintetem sehol célt nem lát, vaksötét, könnyes éjjel át. Egy szikrácska hit vallja mégis, hogy Isten sosem ejt hibát. És ha szívem megoldhatatlan kérdéseknek betege lett, mert elkezd kételkedni abban, hogy Isten útja szeretet, minden elfáradt sóvárgásom békén kezébe tehetem, s elsuttoghatom könnyek közt is, ő nem egy hibát sohasem. Azért csend szívem, engedd múlni a földi múló életet, majd a fényben látni, ámulni kezdesz, ő mindig jól vezetett. Ha a legdrágábbat kívánja, a legsötétebb éjen át, menekülj a bizonyosságba, Isten sosem ejt hibát. Sokszor elgondolkodunk azon, hogy miben vagyunk, hogy miért vagyunk benne, fájdalmainkba, testi-lelki megpróbáltatásainkba. Isten mégis el akar vinni ezeken keresztül, addig a boldog megtapasztalásig, személyes emberként, családként, nemzetként, országokként minden népet és embert, hogy felragyogtassa számunkra, ő soha nem ejt hibát. Akkor sem, amikor kiválasztotta Pétert, amikor kiválasztotta Tamást, amikor kiválasztotta Iskáriótes Júdást, ez is azt hirdeti, ő soha nem ejt hibát, mert olyat készített el számukra, amit ha megragadtak volna minnyájan, beleértve Júdást is, az Isten országának részesei lehettek volna. Szomorú, mikor az iskolapadban, az életpadjaiban csak emberekig jutunk el, mikor tanítókra nézünk, jussunk el a hit szerzőjéi Krisztusig, és kérjük, taníts bennünket, Urunk, emberként, családként, nemzetként. Így legyen. Amen. Drága mennyei édesatyánk, köszönjük neked, ha te drága igédet, magasztalunk téged, ha te igédnek világosságáért, amelybe, ha beletekintünk, nagyon sokszor fáj, és sebeket szakít fel a lelkünkbe, amikor látjuk azt, hogy hányan nem szeretnék, hogy emberi életek kiteljesedjenek, felszabaduljanak, személyenként, nemzetekként. Úrunk, amikor gondolunk a mi Krisztusban testvéreinkre, akiket üldöznek az ő hitükért, Úrunk, magasztalunk azért, hogy a keresztjének vére magvetés lehet, mert kitartani mindvégig Krisztusban, mert mindvégig megmaradni Krisztus tanítványának, csak akkor lehet, hogyha valódi erőt és valódi hatalmat adtál nekik, Urunk, ott a messzeségben, hogy ők az Isten országának erőit és gyümölcseit hordozzák magukba. Úrunk, magasztalunk azért, hogy nekünk is ezeket a kegyelmi ajándékokat adod, és köszönjük, Urunk, neked azt, hogy bár sokféle megpróbáltatás között van életünk, családunk, nemzetünk, mégis magasztalunk, Urunk, azért, hogy a megpróbáltatások között megőrzöd életeinket, de vajon az evangélium, amit nekünk adtál az életünkbe, terem-e gyümölcsöt? Magasztalunk azért, Urunk, hogy ahová elvihetjük a te igéidet, ott annak gyógyító hatalmát is ki tudod terjeszteni. Engedd meg, Urunk, hogy így tudjuk befogadni életünkbe igéidet, s engedd meg, hogy igédet úgy halljuk és úgy fogadjuk be a mi életeinkbe, hogy azt ne csupán saját magunknak tartsuk a szívünkbe és gondolatainkba, hanem engedd meg, hogy boldogan és szeretettel tőle tanulva tudjuk tovább adni, hogy mások életébe is kiáradhasson az a kegyelem, az az áldás, az a megújuló életajándék, amely az Isten országa erői által minnyájunké lehet. Köszönjük, Szentlélek, Úristen, hogy te a mai napon is kimondhatatlan fohászkodásokkal könyörögtél velünk együtt a mi nemzetünkért. Szeretnénk, Urunk, eléd hozni a mi magyar népünket. Te látod, Urunk, múltunkat, jelenünket és jövendőket. Könyörülj meg, Urunk, ennek a népnek vezetőin, adj nekik bölcsességet, Urunk, hogy valósággal te tőled legyenek tanítottak, és te általad tudják azokat a feladatokat felvállalni és elvégezni, amelyekre te hívod és hatalmazod fel a mindenkori vezetőket. Könyörgünk, Urunk, egyházunkért, gyülekezetünkért, a szegényekért, az elesettekért, a betegekért. Urunk, könyörgünk, légy a gyászban megtört szívűekkel, s eléd hozzuk mindazokat, Urunk, akik ma is éhezik és szomjúhozzák az igazságot, a békességet és a szabadságot. Engedd meg, Urunk, hogy mint az Isten országának csodálatos földi megjelenései, általad és te benned találjanak életekre, itt a földi létben. Engedd meg, Urunk, hogy arra a békességre vágyjunk, amely az Isten országának ajándéka, s könyörülj meg rajtunk, hogy ne essünk ugyanabba a hibába, mint annak idején a messiás várók, hogy várták ugyan a messiást, de nem Istentől tanított módon. Adj nekünk alázatot, Urunk, hogy soha ne toljuk félre megpróbáló kezedet, hanem hogy vonjuk be minden napjainkba abban a tudatban, hogy az Úr soha nem ejt hibát. Bocsásd meg, Urunk, a mi hibáinkat, tévedéseinket, s könyörülj meg rajtunk a te drága egyszülött fiad által. Jézus nevében kérünk, édesatyánk, áldj meg bennünket, és hallgasd meg egyen-egyenként is eléd hozott imáinkat. Ámen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezeknek utána pedig Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön meg te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját tereád, és adjon neked békességet. Amen.